tehát hogy én ezt magam miatt csinálom, azért csinálom, hogy ezzel segítsek a kutyáknak. Tehát, hogy igazából én nem akarok megfelelni senkinek sem. Én azt szeretném, hogy a kutyáknak, akiket végtelenül csodálok, és kimondhatatlanul szeretek és tisztelek, lehetőséget adhassak egy jó életre. De én nem hiszek abban, hogy meg tudok mindenkit menteni, viszont abban hiszek, hogy akit megmentek, azt tényleg megmentem.
Vizsla Fotózás Podcast.
A Vizsla Fotózás alapítója Göbjös Péter indította ezt a podcast sorozatot azzal a céllal, hogy ösztönözzön a közösség erősítésére, okos és egészséges cselekvésre és fenntartható működésre. Hogyan támogathatjuk az állatvédelmet úgy, hogy közben saját életünk ne kerüljön veszélybe? A sorozat a valódi kihívásokra fókuszál, messze túlmutatva a pénzügyi nehézségeken. Vendégeivel, állatvédőkkel és szakértőkkel mély és őszinte beszélgetésekbe kezdett az állatvédelmi szervezetek kihívásairól és megoldási lehetőségeiről. Joánovics Andrea, a Putrinka Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke, a Mopszokért Alapítvány kurátora. Habilitációs kutyakiképző és terápiás kutyafelvezető. Jelenleg a Gödöllői Egyetem végzős hallgatója, kinológus szakmérnök szakon. Fogászati főállása mellett állatvédőként legfontosabb küldetése a prevenció és az edukáció. Mentett kutyusával, a terápiás kutyaként dolgozó Mollival rendszeresen tart egészséges és sérült gyermekeknek állatasszisztált foglalkozásokat. Otthona egy kisebb farm, ahol mentett nyuszik, csirkék, malacok, cicák és megszámlálhatatlan kutya él varázslatos harmóniában. A mennyiséggel szemben a minőségben hisz. Zászlóján az állatjólét szó lobog. A műsor házigazdája Göbjös Péter, a Vizsla Fotózás alapító fotósa. Mérnök informatikus és tanári diploma megszerzését követően több mint 10 évig IT-s multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. 10 éve fotóz kutyákat és gazdikat saját műtermében, 3 éve mentorál fotósokat.
Na hát akkor kezdjünk is bele, örülök, hogy eljöttél és itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Elég gyorsan sikerült időpontot találnunk. Tegnap beszéltünk telefonon, és már itt vagy. Ez meglepő egy állatvédőtől, hogy van időd.
Az az igazság, hogy most egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó szó-e, de hogy életközepi válságot élek.
Jaj. Ez nem tudom, hogy jó-e.
Minden szempontból én azt érzem, hogy egy kicsit elfáradtam, és most viszonylag így kevesebb a vállalt kutyánk, és több az a fajta szabadidő, amivel egy picit próbálom balanszba hozni saját magam.
Van szabadidőd?
Igen, persze.
Lesznek itt még érdekes kérdések.
Hát persze, az nekem nagyon fontos. Tehát akkor tudok adni, hogyha kapni is tudok. Tehát picit így egyensúlyba kell hoznom magam, és mi főleg ugye babakutyusokat mentünk, és ez nagyon sok idő. Ugye rengeteget éjszakázom, nagyon sok kidobott babakutyát nevelek fel cumin, amikor is keveset alszom, tehát egy idő után azt érzem, hogy így teljesen el vagyok fáradva, ingerülté válok, és nem tudom már olyan szeretettel csinálni, és most eljutottam erre a pontra, és most egy picit féket húztam, és hát ugye alapvetően a putrinket tehát én igyekszem úgy menedzselni, hogy erre legyen lehetőségem, hogy legyen hátraarcom, hogy legyen menekülő útvonalam, hogyha egyszer úgy döntök, hogy nekem ebből elég. Én nagyon sok mindent feláldoztam azért, hogy állatvédő legyek. Nem is mondom magam egyébként hivatásos állatvédőnek, inkább azt mondom, hogy én egy állatszerető ember vagyok, és ezt próbálom kommunikálni. Csak egy picit magával húzott ez az egész, és most már azt gondolom, hogy állatvédő lettem ennek az összes jó és rossz kicsengésével együtt. Úgyhogy úgy próbálom ezt csinálni, hogyha egyszer azt mondom, hogy most akkor ezt én befejezem, akkor az a mennyiségű kutya, aki éppen a gondozásomban van, az azt el tudjam látni életem végéig. Ezzel én számolok és kalkulálok, mert hogy azt kezdtem el mondani, hogy nagyon hiányzik az életemből az a fajta szabadság. Én nagyon-nagyon szerettem utazni, és most nem tudok. Nagyon nehéz 30 kutya mellett azt megoldani, hogy valaki ezt átvegye helyettünk egy akár két napra is.
Segíts, hogy hogyan csináljátok ti a kutyák ellátását, mentését, illetve örökbeadását. Itt elsősorban ugye most pont arról kérdeznének, hogy hogyan látjátok el őket, tehát hányan vagytok, kik vannak a putrinkába, aki esetleg nem ismerné.
ketten csináljuk a putrinkát, a kedvesem és én. Igazság szerint van egy pár önkéntesünk, akik barátaink és besegítenek, ha arról van szó. Két helyszínen üzemel a putrinka, az egyik az otthonom, ahol van a főbázisunk, és van egy bérelt tanyánk, ahol pedig a nagyobb kutyáink vannak, akiket nehezebb beintegrálni. És gyakorlatilag a két hely között ingázunk, és ugye nekünk ez nem főállásunk, hanem nekünk emellett van főállásunk. Én egy fogorvosi rendelőben dolgozom szájhigiénikusként, emellett ugye a terápiás kutyámmal dolgozom még beteggyerekekkel, és mellette csináljuk a putrinkát ezen a két hely színen, tehát minden nap járunk a tanyára etetni, sétáltatni, vizet cserélni, van, hogy naponta kétszer is. Az otthonunk Dabason van, és a tanya pedig Üllön, tehát hogy ez egy reális távolság, és nagyjából így e között zajlik a mi életünk.
És akkor egyszerre nagyjából ilyen 20-30 kutya van jelenleg?
Most jelenleg igen, volt már, hogy volt 50 is, de hogy ez nagyjából az a létszám. Ugye főleg kölyök kutyákat mentünk, és az jelentősen dob a létszámon idézőjelbe, mert ugye egy mama kutyának akár lehet 7 kis kutyája is, akivel extra dolgod nincsen, mert mondjuk ő pont szoptat. Vagy még olyan picik a kölykei, hogy viszonylag kevés a feladat ezzel a részével, aztán amikor meg beindulnak, akkor meg ez a triplájára sokszorozódik, mert azért egy kölyök kutyával 100-szor több munka van, ahhoz, hogy az ember jól csinálja. Tehát lehet ezt úgy is csinálni, hogy az ember becsukja őket egy szobakenelbe, és naponta kétszer kiszedi aluluk a kakival széttapicskolt pelenkát, meg lehet úgy is csinálni, hogy szépen az ember lefárasztja őket fizikálisan és mentálisan, tanít nekik egy-két dolgot a mama mellett természetesen, ugye 8-7-es korukig törvényileg előírt, hogy az anyuk mellett maradjanak a kölyök kutyák, de sajnos gyakran előfordul, hogy ez valami miatt tekintettel, hogy az emberek nagy előszeretettel dobálják ki a kölyköket, és ezeket a kölyköket neveljük mi fel.
Miért éppen kölyök kutyák? Hiszen mondod, hogy sokkal több munka van velük, sokkal nehezebb őket ellátni, és hirtelen megnő a létszám, hogyha egy egész halmot befogadtok.
Mert azt gondolom, hogy ott lehet olyan pluszt adni, olyan fontos alapokat megadni egy kutyánál, ami végigkíséri az egész életét.
És annyira egyszerű elrontani is, ahogy mondtad.
Így van.
Tehát azért érzed fontosnak, hogy kölyök kutyákat mentsetek, mert hogy tudsz valami pluszt adni, amit esetleg más nem tud megadni.
Ebben hiszek, igen. Igen.
Miért tudsz te többet adni?
Azért, mert kicsiben csinálom. Azért, mert nem vagyok nagy. Azért, mert erre áldoztam gyakorlatilag az életemet. Ugye nekünk nincsen gyerekünk, az nyilván még sok időt elvisz. Mi nekünk a kutyák idézőjelben a gyerekeink, és ezt értsd jól, mert nincsen semmi megborulásom, tehát a saját elhatározásom, hogy nincsen gyerekem. Nagyon szeretem a gyerekeket, és a munkám során szinte napi szinten dolgozom gyerekekkel, úgyhogy nem egy defektet osztottam most meg veled, hanem a kutyák szőrös gyerekek, ahogy a Csányi professzor is elmondta, ők tényleg azok is, hogy nagyon-nagyon fontos, meghatározza az egész életére a kutyának az, hogy ő hol nőtt fel gyerekként. Még azt is bizonyították, hogy a magzati létben, a mama kutya hasában is érik a kutyát olyan hatások, amik a későbbiekben az ő jellemét befolyásolják, és ez végtelenül fontos. Tehát ha csak ennyi üzenete lesz annak a beszélgetésünkből, hogy ezt az emberek megértik, akkor én már nagyon boldog vagyok.
Ezek szerint, hogyha tőletek fogadnak örökbe, akkor biztosabbak lehetnek abban, hogy már egy jobban szocializált és jobban fejlesztett kutyát kapnak?
Én azt gondolom, hogy igen. Örökbe? Igen, az elmúlt 8 évben én azt gondolom, hogy ez így van.
Egy picit azért meglep, mert tudom, hogy mennyi meló. Főleg az, hogyha ilyen létszámmal csináljátok, és hogy ez egy folyamatos meló, tehát hogy itt nem lehet azt mondani, hogy hát ma nincsen kedvem, hogy mondtad is, hogy ez folyamatosan kell csinálnod, és hogy nincsenek nagyon utazások, meg egyéb dolgok, hogy nehéz megszervezni, ugye más is, aki az állatvédelemben van, és beszélgetek, ugye ők nem nagyon nehezen tudják átadni másnak. És azt érzem rajtad, hogy nehezen is adod másnak át. Tehát, hogy egy pici maximalizmust érzek a belőled, ahogy így beszélgettünk előtte, itt az adás előtt.
Én csodálom azokat, akik ezt meg tudják csinálni, és át tudják nyugodt szívvel adni. Nekem nem voltak ezzel kapcsolatban jó tapasztalataim, és ez lehet, hogy tényleg egyfajta túlzott maximalizmus, vagy egyfajta túlzott elvárás, de igazából tehát, hogy én ezt magam miatt csinálom, azért csinálom, hogy ezzel segítsek a kutyáknak. Tehát, hogy igazából én nem akarok megfelelni senkinek sem. Én azt szeretném, hogy a kutyáknak, akiket végtelenül csodálok, és kimondhatatlanul szeretek és tisztelek, lehetőséget adhassak egy jó életre. Mert hogy ezt nagyon kevés helyen látom, és ezért is csináltuk annak idején meg ezt az alapítványt, hogy ez egy kicsit más legyen.
Mennyi ideje létezik az alapítvány, a Putrinka?
Hát a Putrinka hivatalosan most már 8 éve létezik, de hogy én nagyon sokáig így ágáltam az ellen, hogy én elnök legyek, hogy nekem könyvelőm legyen, szóval tőlem ezek a dolgok nagyon-nagyon távol állnak, én a kutyázást szeretem, és hosszú éveken keresztül mi a Mopszokért Alapítvány égisze alatt működtünk, mint keverék kutya részleg a Mopszokon belül, mert hogy az ő irányvonaluk volt az, ami leginkább közel állt hozzám, és nagyon jó barátságot ápolunk velük. Csak aztán megérett bennük az a gondolat, hogy a Putrinka kinőtte őket, és már így nehéz volt, ugye adó 1%-ot gyűjtünk, ami azért egy jelentős bevétele az alapítványnak, és már nehéz volt azt mondani, hogy akkor ezt most igazságosan el tudjuk felezni, és ez bennük okozott inkább frusztrációt, mint bennem, mert engem a pénz része sem annyira érdekel, mint inkább az, hogy valahogy fogalkörömmel úgyis előteremtem annak az X kutyának azt az összeget, amiből én őket meg tudom menteni, tehát hogy igyekszem felelősséggel bevállalni, és ezt lehet, hogy nagy képűség ezt mondani, és hogy nyilván én nagyon sokszor mondok nemet, de én nem hiszek abban, hogy meg tudok mindenkit menteni, viszont abban hiszek, hogy akit megmentek, azt tényleg megmentem.
De a működéshez pénz kell.
Igen, tehát... és nagyon jó 1%-ot gyűjtünk, tehát, hogy mi alapvetően abból gazdálkodunk. Ugye számomra az is fontos, hogy az én kommunikációm ne arról szóljon, hogy segítsetek, mert megmentettünk 6 kutyát, és hogyha nem segítetek anyagilag, akkor ezek a kutyák nem tudom, hogy lesznek. Tehát, hogy én mindig kalkulálok azzal az anyagi helyzettel, amiben éppen vagyunk. Van egy fix támogatói csoportunk, ami főleg a barátaimból, a kollégáimból, én azért több helyen megfordultam, orvosok között dolgozom, jogi egyetemre jártam, tehát, hogy sok olyan viszonylag jó módú ismerősöm van, akinek nem jelent nagy anyagi megterhelést, havi 5000 forintot elutalni mondjuk a Putrinkának, és ebből van egy fix bevételünk, amiből mi tudunk gazdálkodni, és tudunk kalkulálni. De sosem csinálok olyat, hogy nem fizetek az állatorvosnál. Én nem állok elő azzal egyszer sem az oldalamon, hogy most nekünk van 4 millió forintos állatorvosi tartozásunk, mert ez nem fér bele az én világképemben valahogy.
Csak ezzel azt is mondod, hogy ugye emiatt nem is tudsz nagyobbra nőni.
Így van.
Ez is egy akadálya, tehát mondhatod, hogy kicsin akarod tartani, de hát közben meg ezek a elvek mentén nem is lehetsz nagyobb.
Nem tudom, mit jelent a kicsi, és mit jelent a nagy. Ki mondja meg, mi a kicsi, ki mondja meg, mi a nagy?
Ez az.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a nagy az, aki jól csinálja, amit csinál, nem az a nagy, akinél sok van. És nyilván egyébként nagyon érdekes beszélgetésbe belefutottam egyszer egy befolyásos emberrel, aki abból az irányból közelítette meg az állatvédelmi támogatást, hogy hány kutyáról gondoskodna. És én ezzel nem értek egyet. Nem értek egyet vele, mert nem biztos, hogy annak a 200 kutyának egy ember megfelelője. Sőt, határozottan azt gondolom, hogy nem lehet egy embernek 200 kutyáról megfelelően gondoskodni. Innentől kezdve az én határaim limitáltak, ameddig nem találok egy olyan embert, akire felelősséggel és nyugodtan ott tudom hagyni azt, amit én bevállalok. Mert ezt én vállalom be alapvetően, tehát van egy mondásunk, így elhíresült már az évek során a Putrinkán, hogy a Putrinka mindenki, aki szereti, és én ezt kicsit így is érzem, de hogy azt a fajta elköteleződés, meg azt a fajta kötelességvállalást, meg azt a fajta, ha esik, ha fúj, ha 40 fok van, ha jég van, tehát hogy ezek borzasztó szélsőségek, amiket mi megélünk minden nap, és ezt túlzás nélkül mondom neked, hogy ahogy mondtam neked az elején, hogy én kibírok 2 napot is víz nélkül, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy kemény csaj vagyok, de hogy tényleg nagyon sokszor volt, hogy sírtam, mert annyira nehéz volt.
Hát ezért, amivel kezdtem, hogy hát nyilván ez nagyon nehéz. Én ugye sok állatvédővel beszélek, és ugye nagyon megterhelő érzelmileg is. Tehát nem csak fizikálisan nehéz, hanem érzelmileg. És emellett ugye azt tudom mondani, hogy saját magadra is van időd, amivel kezdted. Hát ez egy óriási dolog, és ez a legkeményebb dolog, amit tud az ember tenni, hogy saját magára is hagy időt, és szakít időt.
Nem tudod másképp jól csinálni. ez meggyőződésem. Én azt gondolom, hogy nagyon sok állatvédő kiégett ebben, és én magam is a határán tartok, vagy legalábbis most úgy éreztem egy pillanatra, hogy elfáradtam. 47 éves elmúltam, és tényleg az utóbbi 8 évünk éjjel-nappalról szólt. Van egy tök jó stabil kapcsolatom, van egy nagyon jó családom, van egy nagyon támogató baráti köröm, hihetetlen jó kollégáim vannak a munkában, aminek semmi köze. Tehát úgy képzeld el, hogy a fogászaton az én kiskutyáim gyakorlatilag folyamatosan ott vannak velem a rendelőbe, és amíg mondjuk én szájban dolgozom, valamelyik asszisztens lány cumisztatja a kicsiket, mert másképp nem tudnám csinálni. Tehát úgy tudom ezt munka mellett csinálni normálisan, hogy ebben nekem egy végtelenül támogató közegem van. De mondjuk ebben a támogató közegben nem biztos, hogy akad olyan ember, aki éjszakánként, mondjuk 3 óránként felkel. Tehát, hogy így értsd ezt, hogy az én maximalizmusom mögött azért hihetetlen nagy elvárás is van. Tehát, hogy ez egy olyan élethelyzet, ahol neked patentnak kell lenni. Ott nem teheted meg, hogy te elalszol, mert mondjuk simán előfordul, hogy te átalszol egy éjszakát, és reggelre már nem él ez a kiskutya. És megélni azt, hogy meghal a kezed között egy kiskutya, tehát, hogy olyan tragédiákat élünk meg, amit szerintem épp elmélyű, épp lelkületű ember nem tud anélkül hosszú távon csinálni, hogy visszatöltsön. És ezért nagyon fontos, hogy igenis kell jutnia időnek arra, hogy nagyon sokszor mondják, hogy mert az állatvédők büdösek. És ezen én mindig nevetek, hogy amikor mit én megölel valaki, egy ajándék, amilyen jó illatod van. És úgy kicsit feszélyezve érzem magam, hogy hogy állatvédő vagyok, akkor büdösnek kéne lennem. Vagy egyszer volt egy betegem, aki egy nagyon jóképű fiatalember, és vele beszélgettem arról, hogy én emellett ugye kiskutyákról gondoskodom, és akkor úgy meg is rökönyödött, hogy hát milyen fura dolog az, hogy most az ő szájába turkálok gyakorlatilag, és előtte meg lehet, hogy kutyak, akit szed. Nem. De hogy ez a kettő alapvetően nekem teljesen összefér, de hogy nagyon nehéz. Tehát ugye mögött borzasztó kemény munka van.
És hogy mennyi tragédia is, hogy ezt a tragédiákat ki hogyan dolgozza föl.
Persze.
És én sajnos azt látom, hogy az emberek nem dolgozzák föl. Tehát ugye ez hiányzik, főleg az állatvédőknél, ugye ott nagyon sok tragédia és nagyon különböző dolgok.
Rengeteg emberi sors húzódik egy-egy kutya élet mögött. Egy-egy szaporítónál, ugye, amikor megyünk szaporítótelepre, én vagyok, aki az érzelmes. A lányok már tök keményen el tudnak siklani dolgok felett, de én valahogy mindig meglátom mögötte az embert. Ilyen hülyeségeket, hogy képzeld el, hogy elmentünk egyszer egy ilyen szaporítótelepre, és hogy sok ilyen nem voltunk, az adott, amiről most mesélek neked. A kölyköknél le volt téve egy lábfertőtlenítő, ami nekem így végtelenül meghatott. Tehát, hogy rendesen így azt gondoltam, hogy úristen, ez az ember figyel erre, mert hogy egyébként nem. Tehát, hogy aztán bementünk, és borzasztó kosz volt, és a lányok nevettek rajtam, de hogy én már rögtön megláttam benne. Tehát, hogy én egy nagyon-nagyon emocionális, és így végtelenül érzékeny ember vagyok, és a közben meg folyamatosan nagyon-nagyon sokat keményít rajtam az, hogy mit művelnek emberek az állatok.
De a keményít, az mit jelent?
Hogy elmúlik belőlem az a fajta fény, így elhalványul belőlem az a fény, amivel én ezt az egészet kezdtem. Tehát nem tudok már azzal a lelkesedéssel néha állni az emberekhez, ahogyan én szeretnék, és ebben is vagyok annyira maximalista, hogy amikor ezt észrevettem magamon, akkor mondtam azt, hogy jó, akkor most muszáj pihenned egy kicsit, mert ez így nem jó. Tehát ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal a türelemmel lehet ezt csak csinálni, különben nem szabad. És ezért is meséltem neked arról, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha én egyszer úgy döntök, hogy én ezt abba szeretném hagyni, akkor azzal ne hozzak kellemetlen helyzetben sem másokat, sem azokat az állatokat, akiket én úgy döntöttem, hogy bevállalok.
De hogyha nincs pihenés, mert ugye megbeszéltük, hogy itt nincsen, nem lehet, akkor mégis hogyan tudsz kivonulni, és hogyan tudsz elmenni szünetre?
Nézd, azért az, hogy nem tudsz pihenni, az nem teljesen igaz. Tehát ha az ember így jól menedzseli a dolgát, nem egyedül vagy, hanem ketten vagytok. Tehát az én kedvesem például Üllöntől nem messze dolgozik, tehát nagyon sokszor ő be tudja vállalni azt, hogy nekem már nem kell a tanyáról kimennem. Tehát mi nagyon-nagyon jól összedolgozunk abban, hogy mellette marad időnk arra, hogy meglépjünk egy mozira, vagy hogy lemenjünk Egers asztalukra, mert ott van a könyvelő, és akkor csobbanunk egyet a nagyon szeretünk enni, nagyon szeretek főzni, nagyon szeretek sütni, akkor meghívjuk a barátainkat, akkor csinálunk egy közös kenelépítős napot, akkor bográcsolunk. Tehát az ember megtalálja, vagy este, amikor már a kutyákat letesszük pihenni, akkor átjönnek a barátaink, társas játékozunk, vagy grillezünk, vagy akármi. Számtalan lehetőség van. Most például elkezdtem gyöngyöt fűzni, ami megint egy ilyen plusz alkotás, elkezdtem kovászos kenyeret sütni, ami megint egy ilyen nagyon nagy élmény, és ezeket lehet köztes időben is egyet hajtani azon a kovászos kenyéren, úgyhogy előtte mondjuk kitakarítottam a kis kutyákat, vagy foglalkoztam velük egy negyed órát.
Kezdem érezni azt, hogy okosan csinálod. Tehát elég sok mindent válasz, sok kutya van, de mégis azt érzem rajtad, hogy azt mondod, hogy van időd, és lehet jól csinálni ezt. De akkor ezek szerint ezt a jól csinálás, ezt nem lehet csak úgy magától a jól menedzselés, már amikor a menedzselés szót is használod, és hogyan használod, az megmutatja, hogy ezt eléggé átgondoltan teszed.
Persze. Nem lehet másképp. Mert ha nem így csinálod, akkor elsodor. Tehát az a baj, hogy mesélek tényleg egy ilyen nagyon faramuci példát, a kedvesem talált egy kis kutyát valahol a nemmi körzetünkbe, és fölhívott, hogy mi legyen vele. És akkor mondtam, hogy hívja fölött az önkormányzatot, ez nem a mi dolgunk, és így próbáltam tolni magamról, és egész sokáig tudtam tolni, egészen addig, amíg oda nem értem, megláttam a kutyát, és onnantól kezdve már nem tudom azt mondani. És ez bármikor így van. Tehát sokkal könnyebben tudok úgy nemet mondani, de amikor már meglátom azt a kutyát, én egyszerűen nem tudom ezt mondani, hogy nem, akkor vigyel a gyepmester, ráadásul tudom, hogy hova kerülne, azt is tudom, hogy látom az adott kutyát, mert értek hozzá, mert ismerem, hogy az az ő lelkét darabokra fogja törni, és akkor onnantól kezdve már nem tudsz nemet mondani. Tehát ha ezt az ember nem menedzseli, és nem húz féket akkor, amikor kell, akkor itt nincs megállás. És én szeretnék 100 évig élni. Szeretnék takarókat horgolni. Nagyon sok tervem van.
Ez jó, hogy egy ilyen életcélod van, hogy hosszú ideig szeretnél élni, tehát, hogy az életminőségre is figyelsz, a saját életminőségedre is, hogy az élet hosszadra is szeretnél figyelni, tehát azért ezt is okosan csinálod, tehát a saját életedet is, de hogy visszakanyarodva az állatokkal való törődést is, eléggé maximalista módon próbálod megtenni, de mégis úgy teszed, hogy elég hatékony vagy, és ezt viszont nem hiszem, hogy csak úgy az ember magától csinálja jól. Hogy tudod ezt jól csinálni?
Az az igazság, hogy ez egy kicsit szerintem ilyen veleszületett dolog. Nem tanított rá soha senki, de hogy én nagyon szerettem sok mindent csinálni, nagyon sok minden érdekelt, folyamatosan ilyen minden lébekanál voltam. Tehát mindig is megszoktam azt, hogy nagy terhelés alatt vagyok, de viszont a pihenőidőmet azt viszont maximálisan pihenésre fordítom. Tehát nagyon szeretem a csendet. Nagyon érdekes, hogy a rendelőben a lányok folyamatosan zenét hallgatnak. Én nagyon szeretem, amikor dolgozom, hogy nem szól zene. Tehát, hogy nagyon, nagyon elkezdtem élvezni azt a fajta csendet, amit sokszor meg se hallunk, de hogy nagyon szeretem, amikor ciripálnak a tücskök a kertbe, szeretek reggel úgy felkelni, ciripálnak a madarak, tehát hogy nem tudom, én azt gondolom, hogy ez valahol egy önvédelem, amit én nem folytok el magamban, hanem engedem, hogy legyen hangja, és hogy nevezzük ezt őrangyalnak, nevezzük ezt önkontrollnak, nem tudom, bárminek is, de hogy én ennek engedem, hogy bekopogjon a fejembe, hogy figyelj, Andi, most egy kicsit állj meg.
Jó, és a szakmai oldala, hogy hogyan tudod azt hatékonyan csinálni?
Folyamatosan képzem magam, és tanulok. Egyetemre járok 47 évesen, és már töröm a fejem a következőn, és kutatok, és mert hogy az a baj, hogy tudod, az is megöli az embert, hogy ez egy szélmalomharc. Megmentesz egy kis kutyát, ami egy bombasztikusan nagy siker, és nagyon örülsz, és nagyon fenn vagy, és 2 perc múlva ott a következő, aki mondjuk meghal. Tehát olyan amplitudóknak hívják ezeket, amiket az ember megél, ami iszonyatosan megterheli az idegrendszert, a lelkedet, és hogyha te egy kicsit is emocionálisabb vagy, mert én borzasztó gyenge vagyok a racionalitásba, én azt gondolom, hogy azok tudják ezt igazán jól csinálni, akikben talán több a racionalitás, mert engem mindig az érzelmeim visznek. Bár ez lehet, hogy ellentmond annak, amit te gondolsz, hogy én milyen ügyesen csinálom, de sokkal inkább ez emocionális. Tehát, hogy én ezt nem racionális, sosem átgondoltan csinálom, én nagyon sokszor hagyatkozom a megérzéseimre.
Ugye az állatvédelemben mindenképpen olyanok dolgoznak, aki óriási empátiával rendelkeznek, hiszen ezért csinálják, ezért vállalnak föl olyan dolgokat, ami hát elvileg nem az ő feladatuk lenne, vagy azért szeretnének többet tenni, mert egyszerűen nem bírják ki látni, szenvedni akár állatot, akár embert. De a fura tényleg az, hogy azt mondtad, hogy nem racionálisan döntesz, és nem átgondoltam.
Azt gondolom, hogy nem.
De mégis van valami, akkor valahogy, akkor lehet, hogy ahogy ketten csináljátok, abban van valami titok még.
Én vagyok a főnök a csapatban, úgyhogy nem, a kedvesem ő nem húz féket, tehát amikor megmondom, vagy megkérem, hogy figyelj, ha most bele akarok ebbe szállni, akkor mondd, hogy nem, ő akkor is rám hagyja a döntést, tehát hogy nem, és valahogy eddig sikerült mindig jól dönteni, tehát én hiszek abba, hogy mivel amit csinálunk jó, ezért így a jóisten ezt kicsit megtámogatja.
De nagyon fura, annak ellenére, hogy azt mondod, hogy nem racionális döntések vannak általában, hogy ennek ellenére kicsin tudod tartani a létszámot, nem mondasz mindenre igent, a anyagilag megfelelően tudod menedzselni az alapítványt, hogy olyan szinten tudod csinálni, tehát ez ellent mond annak, hogy...
Én ebben hiszek, és nem tudom, hogy lehet másképp, és nem tudok erről többet mondani, mert tényleg így gondolom, tehát hogy én nekem van egyfajta elvárásom, és én a kutyát nézem ebbe, tehát hogy én azt szeretném, hogy a kutyának legyen jó, és nekem az nem elfogadható, hogy becsukom egy kenálba 6 másikkal együtt, vagy beteszem egy panzióba, ahol egyszer csak örökbe adják, tehát hogy olyanokat hallok, hogy maga az alapítvány nagyon sokszor nem is vesz részt a kutya életében. Én ezt elképzelem. Nem tudom. Tehát nem tudom elképzelni, hogy nem én viszem el az orvoshoz, és hallom azt, hogy ez történt vele, vagy ott vagyok, amikor... Tehát, hogy én ezeket nem tudom átadni, és nyilván nem jól csinálom, lehet, hogy ezt lehetne jól. Nem tudom, hogy tényleg nem tudom. Na, ezt nem tudom.
Mert ugye azért kérdeztem, hogy olyan tanácsokat próbálnék kiszedni belőled, hogy mások tudnak ebből profitálni, hogy hogyan kellene csinálni, de az egyik nagyon fontos dolog, amit kiemeltél, hogy ugye a kutya jóléte a legfontosabb, és ezt komolyan gondolod, és hogyha ezt tényleg komolyan gondolod, akkor az összes döntésed mögött ugye állhat az, hogy azért nem fogadsz a 20 mellé még 10-et, ha éppen nincsen erre kapacitásod, mert tudod, hogy az a 20-ból nem tudnál ellátni mindenkit, vagy pedig nem. Tehát, hogy ez nagyon erős benned, tényleg aki nálad van, bármeddig tudjad vállalni. És a másik meg azt, hogy a pénzügyi része az hogyan tudod kontrollálni.
Lehetnek váratlan kiadások, nyilván azzal nem tudok kalkulálni. Én azt tudom mögé tenni, hogy nekem van egy biztos megélhetésem, amivel, hogyha megszorul az alapítvány, vagy ez az adott kutya, akkor én ott tudok állni. És nem az van, hogy... És ez lehet, hogy ebbe ennyire nem kell belefolyni. Tehát nyilván ez megint egy nagy kérdés, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, itt egy fél mondatot beszéltünk erről, hogy mi az, ami jár egy állatvédőnek, és mi az, ami nem. Én azt mondom, hogy én a munkámban megbecsült pozícióban dolgozom, azt gondolom, hogy egy megbecsült bérezésért, hogyha nekem valaki meg akarná fizetni azt a munkát, amit az állatokba beleteszek, nem tudná. Tehát nem tudnál egy olyan összeget mondani, ha azt mondanád nekem, hogy fizetsz ezért havi 1,5 millió forintot, akkor azt mondanám, hogy nem, köszi, inkább nem. Tehát, hogy ezt csak akkor tudod csinálni, hogyha ezt szereted.
Hát akkor ezért elmondtad, hogy milyen nehézsége van egy állatvédelemben dolgozó embernek, hogy olyan munkát kell csinálni, amit épp ésszel nem csinálna meg az ember, és nem lehet pénzzel kiváltani. Ugye sok helyen van probléma, hogy nem is találnak segítőt, és te se találsz, tehát hogy te se találtad.
Persze,
meg.
Ez
és ugye
van.
Ez egy sajnos egy korlát, hogy ezért...
Meg nem is tudom megfizetni. Tehát az megint egy más kérdés, hogyha meg tudom fizetni, mert hogy az, hogy én nem csinálnám, az egy dolog. Mert hogy nekem van egy tök jó munkám, amit imádok, mondják, hogy akinek a munkája jó, az olyan, mintha a hobbiát csinálna, és ez tényleg így van, nekem a fogászat az egy ilyen, mondom, egy nagyon megbecsült, nagyon jó környezetben dolgozom. Tehát, hogy ha meg tudnék egy alkalmazottat fizetni, akkor sokkal könnyebb lenne, de azt viszont nem tudom megfizetni jelenleg. Közben meg el tudnám képzelni magam nagyobban is vezetőként, mert hogy egy csomó tudás van a birtokomban, ami másnak nincs. Mert hogy nagyon kevesen tanulnak, és lehet, hogy ez is nagy képűség, mert de erről is vallom, hogy attól, mert láttam szülést, attól én nem vezetek le egy szülést, mert hogy a fogászatot tanultam. Vagy attól, mert nem tudom, értek a kovászos kenyérsütéshez, nem biztos, hogy tudok makaront sütni. És ezért nem fogok makaront sütni.
Amiket mondtál, abból kicsit azt érzem, hogy jó minőségben csinálni csak kicsiben lehet.
Ez egy jó kérdés. Nem. Nem, és van egyébként erre olyan alapítvány, aki nem sok, de van olyan, aki megközelítőleg, tudom, hogy vele is fogsz beszélgetni, aki megközelítőleg az én értékrendem meg elképzelésem szerint közelít ahhoz, hogy ő nagyobban csinálja és jól csinálja.
Nehéz ez a minőség, mennyiség, hatékonyság, hogy jól belülni, mert hogy bizonyos szempontból azt mondja az ember, hogy ugye egy nagyobb szervezet hatékonyabban tudja csinálni. Uh-huh. Ám de hatékonyság, ugye, hogy lehet spórolni bizonyos dolgokon, például az emberi erőforrást, tehát jobban ki lehet használni, de ám de te meg ingyen teszed bele a munkádat, amit mondtál, hogy amit amúgy pénzért nagyon nehéz találni ugyanilyen embert, aki ugyanilyen lelkesedéssel és odaadással csinálja. Picit azt érzem, hogy jobb lenne, hogyha sok ugyanilyen kis szervezet lenne, mert hogy minőségibb foglalkozást tudna adni, ám de tudod, hogy a sok kis szervezet pont a hatékonyság szempontjából meg drágábbnak tűnik.
Nyilván így van, de itt nyilván az embernek egy célt ki kell tűznie maga elé, hogy az a célom, hogy minden kutyát megmentsek, az a célom, hogy évekig aszaljak egy problémás kutyát egy kenelbe, amivel nem biztos, hogy jót teszek neki. Másik oldalról vagyok én Isten, hogy eldöntsem, hogy ez a kutya éljen, vagy ne éljen. A kutya nem vadállat, a kutya az ember nélkül nem tud meglenni, tehát hogy ez teljesen biztos. Ő nem tud túlélni, egyre inkább nem tud. Ez a jelen környezet, amiben most a kutyákat tartjuk, ez egyre kevésbé az, ami a domestikáció során a kutya életébe volt. Most napközibe hordjuk a kutyát, kutyaiskolába hordjuk, együtt vannak, egy csomó betegséget ide-oda pattogtatnak egymás között. Nagyon sok kutya van. Régen nem ez volt, tehát a kutya nem tud alkalmazkodni ahhoz a felgyorsult világhoz, amiben mi most élünk. Én nekem ez a meglátásom. Tehát azt gondolom, hogy túl sok kutya van, és ennyi kutyát nem lehet megmenteni. Ivartalanítani kell, nem szabad több kutyát. Tehát, hogy olyan szinten túl van a létszám, hogy ebben épésszel, és kegyetlen, megfontolatlan döntések nélkül nem lehet lavírozni. Húzni kell egy vonalat, és az ivartalanítás, a felesleges szaporulatot minden eszközzel meg kell akadályozni. Ez az egy megoldás van, nincs több.
Nem csak te mondod ezt.
Ezért nyilván.
A több más is ugyanerre a következtetésre jut, és jutott, hogy egy egyszerű célnak kell lenni, tehát hogy azt kell megérteni, hogy túl sok kutya van, és tök mindegy, hogy hány állatvédő szervezet van, nem az állatvédő szervezeteket kell hatékonyabbá, jobbá tenni. Ez most már csak az én véleményem, hogy nem abba kellene az energiát, időt és pénzt fektetni, hogy mentésbe, miközben de kell, hiszen ott egy élet van, de közben meg sokkal erősebben kellene a megelőzésre foglalkozni.
Meg szankcionálni azt, hogy kitartson kutyát. Tehát, hogy aki ismeri és szereti a kutyát, az pontosan tudja, hogy egy kutyának mi az igénye. A kutyának az igénye, hogy ott üljön a gazdi mellett, hogy közösen vannázzanak, hogy csak ott szuszoghasson mellette. Nem az, hogy egy hideg kenelbe a hat másik kutyával az élelemért küzdjön meg, harcoljon egy örök stresszbe, ami senkinek nem jó. Tehát ahogy az embernek nem jó a stresszes környezet, ugye a kutyának sem jó.
Ja, csak ki dönti el, hogy neked lehet-e kutyád?
Hát ez őszintén, ezt én viszonylag rövidre tudnám zárni, én el tudnám
dönteni.
Hát
nem vagy te igen, de nem te vagy. De
ha én el tudnám, akkor biztos van nálam okosabb és jobb, aki el tudná. Tehát, hogy lehetne ezt mindenféle tesztekhez, nem? Azt gondolod, hogy nem?
Nem, az a baj, hogy ezek tesztek, ezek elfajul dolgok. Ugyanúgy, hogy hiába csinálsz meg egy kressztesztet, vagy van bármilyen végzettséged, attól te még nem.
Tehát azt gondolod, hogy az az ember, aki jó szándékból fellogatja a kutyáját, hogy a fejében menjen a vér, hogy ivartalanítani. Tessék?
Most elkezdted kifordítani.
De hogy ez az ember alkalmatlan, tehát ezt az embert örökre el kell tiltani. De ezzel már szankcionálnál, tehát ezzel le tudnád csökkenteni azt a létszámot, hát, az hogyha az ilyen emberek olyan megfelelő eltiltást kapnának, már nem lenne az. Tehát mi az, amikor a hatóság elvesz valahonnan egy kutyát, eltelik 2 hónap, őt felmentik, mert hogy nem, ez nem áll, a rossz tartás nem állatkínzás, és ő ott folytatja, ahol abba hagyja, és szaporítja
ugye
tovább.
Most másról beszélsz, most már az, hogy kit kellene eltiltani az állattartástól.
De az ilyeneket például el kéne tiltani.
Csak az előbb arról beszéltünk, hogy ki kaphat kutyát. Tehát, hogy ha valaki akar kutyát, akkor annak milyen teszteken kell végigmennie. És nem tudsz egy olyan rendszert ilyen mennyiségben csinálni, ami jól működik, mert emberek lesznek mögötte, és ugyanúgy, hogy van tök jó törvény, úgymond tök jó, de nincsen betartva, mert nem értik, hogy miért kéne betartani. Igen. Tehát innentől kezdve nem ér semmit. Hiszen, és meg ugyanúgy megjelenik minden. Korrupció, illetve a pénz megjelenik, nyilván okkal vannak szaporító telepek, még mindig annak ellenére, hogy azért elvileg szankcionálva vannak, de hogy nehéz egy kutyajogsit, meg egyéb dolgot ki létrehozni.
Én az örökbefogadásnál szoktam azt mondani mindenkinek, hogy én a kölyök kutyáról mindenkit csak lebeszélni tudok, mert hogy ez egy borzalom. És képzeld el, hogy megmutogatom, hogy megvan rágva a gyönyörű évekig spórolt szekrényemnek a sarka, a rózsás kanapémnak a széle, és nagyon sokszor előfordul az, hogy meggondolják. Tehát mindenkitől azt kérem szépen, amikor ott volt nálunk, hogy akkor ezt gondolja meg, beszélj át, és akkor 2 nap múlva írja le nekem, hogy átgondolták, és rendben van, és van, aki azt írja, hogy átgondoltuk, igazad van, ez nekünk most nem fér bele. Tehát, hogy ez is egyfajta szűrő, most ha, tehát, hogy nagyon sok helyen úgy adnak örökbe, legnagyobb probléma, te vagy egy gazdi, holnap úgy döntesz, hogy neked nem kell többet a kutyád, és így beviszed a pórázon a illatos útra, hogy szeretnéd leadni, és ott átveszik. Tehát az nem állatelhagyás, érted? Tehát, hogy nincsen felelőssége. Én mindenkinek elmondom, hogy én örökbe adok. Tehát, hogy ő örökbe. Ezt tessék megérteni. Akinek ez nem sikerül, az ne tőlem fogadjon örökbe kutyát, hanem fogadjon olyantól örökbe, ahová vissza lehet vinni. Én nem kölcsönbe adom a kutyát, tehát innen úgy vigyál azt a kutyát, hogy erről a kutyáról 10-akárhány évig neki kell gondoskodnia. Nyilván, ha történik vele, tehát hogy maximálisan támogató közeg vagyok, és segítek, ha tudok, de az alapkoncepcióm az, hogy innen úgy viszed el, hogy nem hozod vissza. Mert hogy ez nem egy csereholmi, ezzel sem sokan értenek egyet. Nem tudom, hogy éles helyzetben, szerencsére nincs ilyen, nagyon ritka, talán egyszer volt ilyen, de ott is sikerült visszaterelni a gazdit abba az irányba, hogy nem került arra a sor, hogy ő visszaadja a kutyát, de hogy alapvetően én nagyon nem hiszek abba, hogy már eleve úgy adjuk örökbe. Nagy vita van köztünk alapítványon belül abból, hogy én 2 hét próbaidőre odaadom a kutyát, amikor is minden gond nélkül éjszaka elküldöm az uramat érte, hogy hozza vissza, hogyha megelégelték. Mert azt gondolom, hogy akinek nem volt soha a kutyája, nem tudja, hogy ez mivel jár. És nekem a 2 hét belefér, az a kutyának is belefér, az nem okoz akkora törést abban a kutyában, de már itt vita van köztünk abból, hogy itt sem él az örökbe. Tehát, hogy valaki, aki tehát, hogy a 2 hét se legyen, mert hogy ha ő eldönti, hogy örökbe fogad egy felnőtt ember, akkor az legyen örökbe. Én ezt a 2 hetet ezt rászánom, és ezt abszolút tartom, és minden sértődés harag nélkül bármikor a 2 hét alatt visszafogadom a kiskutyát, de utána nem. Tehát, hogy tőlem jöhet utána bármilyen, próbálok ebben a szellemiségben és ebben az irányban megtartani magam. Nagyon-nagyon alaposan kiválasztom, hogy kinek adok kutyát, és nem adok mindenkinek kutyát. Mert hogy ezt is meg tudom tenni. Mert hogy nem arról szól az életem, hogy gyorsan leszeretném passzolni, hogy meg tudjak menteni másik X-et, hanem azt arról szól az életem, hogy ennek a legjobbat adjam. És nem tudom, hogy ez jó vagy nem, nem tudom, hogy ez élhető vagy nem, én így élek, e szerint csinálom, és nekem ez a meggyőződésem.
Itt csak megjegyzem, hogy ha esetleg nem tudják az emberek, hogy a gyerek örökbefogadásnál elvileg ugyanúgy vissza lehet adni a gyereket.
Igen,
tehát, hogy ez egy furcsa dolog, hogy ez hogy működik, és elég sokat lehetne tanulni a gyerekörökbefogadásnál, hogy ott hogyan működik. Ott ugye a leginkább az dönti el, hogy tényleg valaki akar-e, az idő. Ott nagyon sokat kell várni. Van egy ismerős, aki 5 éve vár, és most talán mostanában lehet, hogy hamarosan már csörög a telefon. 5 év.
A barátnő 7 év után kapott.
És azért ha valaki 7 évig kitart, akkor ott az komolyan gondolja, és nem fogja föladni, és tudja, tehát nyilván az 7 év alatt foglalkozott is vele. És te is azt mondod, hogy azért hagysz időt gondolkodni, illetve hagysz egy olyat, hogy erre tudod, mit mondanak mások, hogy nem kölcsönző.
Igen, ez így van, de közben meg nagyon sok helyen folyamatosan olvasom, hogy visszakerült a kölyök kutya.
És hogy melyik a jobb.
Mert hogy harapott, meg nem tudom én. Nem, a kutyának ez nem jó. Tehát, hogy nem nekem nem jó, mert nyilván nekem se jó egy elrontott kutyát visszavenni. Tehát egyrészt ezzel magamat is védem nyilván, mert gondold el, hogyha az évi 100 kutyából, akit örökbe adok, mit tudom én, évente visszajönne 20. Tehát, hogy akkor mit csinálnék? Borzasztó nagy felelősség, és bármikor benne van. Tehát, hogy azért kell egyfajta ezt tudatosítani az emberekbe. Tehát, hogyha te azt tudatosítod az emberbe, hogy vidd el, de ha bármi gáz van, akkor visszahozhatod, az már nem az, mint az, hogy ez a te felelősséged, ez a te hátizsákod, ezt neked kell innentől kezdve cipelni. Nem kell ezt a hátizsákot fölvenned, ha nem akarod, mert én tök szívesen cipelem, itt ennek a kutyának tök jó, nézd meg, hogy tök boldog, de ha te nagyon szeretnéd ezt a kutyát, akkor viszont ezt a kutyát te 15 évig gondozd, és ezt eldöntheted. Felnőtt ember vagy, el tudod dönteni.
Amit érzek, hogy ugye az örökbeadásnál nagyon figyelsz, hogy kinek adod oda, és a módszered, ami egy picit rossz olyan szempontból, hogy nagyon hozzád kötődik, a te tapasztalatodhoz, tudásodhoz.
Emócióimhoz, igen,
mindenhez,
abszolút.
Ugye az emberismerethez.
Így van.
És ezért lehet, hogy jobban csinálod, és ezáltal tudod ezt a rendszert fönntartani, ezeket a szabályokat fönntartani, mert te vagy ott mögötte. De ugye megint ott tartunk, hogy ez nem hatékony, hiszen csak egy van belőled.
Ha a mennyiséget nézed, de nem tudom, hogy a hatékonyságot te a mennyiségből számolod?
Én most abban, hogy kifejezetten most ebben a szituációban, igen, hatékonyságot abban, hogy hogyan lehetne több kutyát örökbe adni.
Aha.
Ahhoz, hogy például, igen, vagy más szervezetnek tudjál segíteni, hogy hogyan adjanak örökbe. Hogy te ott legyél, és...
Sokfélét látok, és van olyan szervezet, aki simán mondjuk rám bízza. Mondjuk a nálam letett kölykét, hogy én megnézem neki a gazdit.
Hát tehát,
hogy, de ami ennél rosszabb, hogy a panzióra is rábízza.
Az viszont igen.
Tehát, hogy és nagyon sok helyről hallom, hogy a kutya panzió, aki arra jött létre, hogy a mentett kutyákat panzióztatja, oda megy a gazdi jelölt, és akkor ott... De nagyon sokan nem is ismerik a kutyát. Tehát leteszik ott a kutyapanzióba, és ő onnan ismeri a kutyát, hogy mit referál neki a kutyapanziós, aki vagy jó, vagy nem. Tehát, hogy, és ezzel megint nem leszek népszerű, de nem akarok népszerű lenni. Nincs. Tehát, hogy nem barátokat szeretnék gyűjteni, hanem reális képet mutatni neked arról, ami az én hitvallásom, meg amiben én élek. Amit én látok, ami az én véleményem. Meg hogy a hallgatók is lássák. Hogy sokfélék vagyunk, mint ahogy mindenhol az emberek. Az állatvédők is.
Kiemelem a dolgokat, amit mondasz, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki adja örökbe. Ki az, aki kapcsolatot teremt a majdani örökbefogadó családdal, és hogy itt a kulcs, és hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy ez, ugye, hogy hány ember adod örökbe egy szervezeten, de és ezért mondtam, hogy egy nagyobb szervezetnél viszont nem lehet az, hogy mindig megvárni, bár lehet, nem tudom, hogy lehet ezt jól csinálni.
Hát figyelj, nézze, hogy a jogászoknál lehet, hogy az egyik csak a válásokat intézi, a másik a gyilkosságokat. Egy alapítványnál is simán lehet, hogy valaki, aki ebben rutinosabb, aki jártas. Én is jártam úgy, hogy nagyon szimpatikus család eljöttek, és én is elmentem harmadszor, amikor mentem, és vittem már a kiskutyát, akkor előkerült a nagypapa. És a kiskutya, ahogy nálunk megszokta, fölugrott a kanapéra, és a nagypapa valami oltári nagy lendülettel letaszította onnan a kutyát. Én azzal a rendülettel a honom alá vettem, és mondtam, hogy bocsánat, de én akkor itt mégsem fogom itt hagyni a kiskutyát.
És érdekes dolgot mondtál, hogy ott voltál az otthonukban.
Igen.
Ez is egy különlegesebb dolog, mert hogy ritkábban tudja megtenni az ember, hogy kimenjen.
Hát az a legfontosabb. Nagyon sokszor van, hogy olyan a kerítés, hogy egy kölyök kutyát nem hagyok ott. Tehát megmondom neki, hogy figyelj, babácska, ezt vagy betyúkálozzátok, vagy besűrítitek, vagy nem fogom tudni itt hagyni a kutyát, mert nem tudsz. Tehát biztos, hogy ki fog menni. Át fog szökni a szomszédba, baj lesz belőle, előzzük meg. Tehát, hogy én is az otthonomba fogadom őket. Tehát, hogy lásd, hogy ez egy kölcsönös szerződés dolog. Tehát, hogy ő is látja, hogy én hogy élek, hogy nem egy disznóholba lakom a 30 kutyával, hogy hogy intelligens kutyáim vannak, hogy kedvesek, hogy öröm hozzánk bejönni, mert együtt van a cica a kutyával, mert hogy a tyúk jóban van a nyuszival, mert hogy a malacok jókedvűen nem tudom, játszanak a kutyákkal. Tehát, hogy egy olyan képet látsz, amiben mi élünk, és cserébe én is igen szeretném látni, hogy hova adom azt a kiskutyát, akivel 3 hónapig éjszakáztam speckó. Tehát, hogy igen, nem fogom úgy odaadni, hogy nem megyek el hozzád. Lehet, hogy ez személyes, lehet, hogy ez sok, rengeteg helyről lehet örökbe fogadni, nekem ez fontos, igen, nagyon fontos.
Megint a hatékonyságot húzom elő, hogy hát ez nagyon nehéz fönntartani, hiszen utazni kell, megint persze. Plusz költség, és idő, és itt megint azt mondod, hogy megéri, tehát inkább megteszed ezt?
Szerintem 100%-osan megéri. Így is lehet benne rizikó. Van egy pár szerelmesek, imádják egymást. 3 hónap múlva írnak, hogy ők külön mennek. Én már ezekre úgy adom oda a kutyát, hogy melyik őtöké lesz a kutya. Én vele leszek kapcsolatban. Nem nektek adom a kutyát, az egyik őtöknek adom. Ki lesz az? Beszéljétek meg, döntsétek el, aludjatok rá, oké, ez így. Tehát, hogy hagyok választást, de hogy én az elvárásaimat áttolom, mert hogy muszáj, mert különben nagyon nagy rés van a pajzson. És minél több rés van azon a pajzson, annál nagyobb a bukó. És nem engedheti meg ez a rendszer, hogy tele legyen bukókkal, mert hogy annyira sok az új bekerülő kutya, hogy a visszakerülő kutyákra nincsen kapacitás. Végképp nincsen.
Teljesen egyetértek. Ebből is látszik, hogy valahogy okosabban próbálod csinálni, tehát ezzel is, ahogy mondod, hogy az elvárásokat áttolod, és hogy pont azért, mert hogy meg kell tenned, mert hogy nem lehet, hogy a rendszerből megint visszakerülnek ezek a kutyák, mert hogy nincsen kapacitásra. És az a kérdés, hogy ezt a tudást, ezt hogyan adod át, hogyan tudod átadni másoknak?
Hát figyelj, ez nehéz, sokat beszélgetünk, sokat cserélünk tapasztalatot. Vicces, egy egyszerű történet nálunk, arra a részre, ahol a kölyök kutyák vannak, nem lehet utcai cipővel bejönni senkinek. Tehát, hogy ez teljesen alapváltó, papucs van mindenkinek. És átjöttek a állatvédő barátaink, és pont nem volt olyan nagyméretű papucs, és sokat nevettünk rajta, hogy a fiúk ilyen lányméretű papucsba ott grosszáltak, de hogy ez is szabály. És igen, ők ezt látták, ők ezt eddig nem így csinálták, de most már így csinálják. Tehát, hogy odafigyelnek, hogy nagyon fontos az, hogy tudunk tanulni egymástól, hogy kell, hogy lássák el mögött azt, hogy ennek van oka. Tehát, hogy ezt nem véletlenül csináljuk, ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos a fertőtlenítés. Nem lehet másképpen csinálni. Ezeket át kell adni, ezekről beszélni kell. Én is nagyon sokat tanulok abból, amit mondjuk a Noé és Kingától én rengeteget szoktam kérdezni, nagyon sokat segítő neki, nagyban van tapasztalata.
Igen, csak hogy te kérdezel. Persze. Nekem ez a baj a tudás átadása, hogy ez, ahogy mondtad, hogy egy picit véletlen.
De kinek adnám át a tudásomat? Álljak ki, hogy figyelj gyerekek, én azt gondolom, hogy nem. Aki picit is élhetőbb, aki picit is nem olyan, az kilóg a sorból. És nem tudom, ezt nyilván mások tudnák az én megítélésemet megmondani, hogy egyáltalán én látszom-e abban a nagyba, vagy hogy egyáltalán az én megítélésem jó vagy nem jó, mások szemében nem tudom. Én azt gondolom, hogy akik szemében az én megítélésem fontos, azok kérdeznek tőlem is, azokkal meg tudom beszélni. Lehet, hogy ez nem nagyban, de itt megint az a kérdés, mi a nagy? Mi az, ami számít, mi az, ami fontos, mi az, ami élhető. Én azt gondolom, hogy nem lehet egy dzsardiás kölyök kutyát egy nagy létszámú menhelyen úgy kigyógyítani a dzsardiából, hogy az fixen nyugodtan ad oda a gazdihoz. Nem lehet. Ezt vallom. Nem, mert én kicsiben is nagyon megküzdök érte.
Amúgy tudod, hogy azért vagy itt, hogy a tudásodat átad. Tehát, hogy azért hoztam létre ezt a podcast sorozatot, hogy mások is hallhassák azokat a gondolatokat, amit te gondolsz, illetve a többiek gondolnak.
Nem lesz mindenkiből tanár, tudod? Tehát, hogy,
de nem kell
hogy az igazság, hogy attól, mert te valamit tudsz, nem biztos, hogy jól át tudod adni, és én most jelenleg itt vagyok. De lehet, hogy egy év múlva azt fogom neked mondani, hogy igen, figyelj, megtaláltam. Megtaláltam, hogy fogom tudni ezt jól kommunikálni. Megtaláltam. De az oldalam, amit én kommunikálok, abban abszolút ez van. Tehát, hogy én azt látom, hogy az emberek azt látják, hogy itt nem nyomorúság van, hanem hogy jó kutyázni, és ezt látja a többi állatvédő is. Látják, hogy nálunk a kölykök nem szobakenelbe vannak becsukva, hanem gyönyörű játszótér van nekik, akadálypályájuk van, plüssök vannak, ágyak vannak, tisztaság van, ahogy leesik egy kaki, már szaladunk, összeszedjük, mert hogy fontos, úgy tanulja meg a kiskutya, ha nagyon hamar a szobatisztaságot, ha van tere, ha el tud menni, arrébb tud menni, pisilni, és nem, de ezt érted, nagy tömegben nem tudod megcsinálni kis helyen. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy kis létszámmal nagy helyen.
Oké.
Ez a tanácsom.
A tudás átadásra visszatérve, hogy nyilván most egy konkrét dolgot mondtál, de hogyha valakinek van, és szeretne fejlődni, akkor tud-e hozzád fordulni, és hogy milyen módon tud hozzád fordulni, hogy ne terheljen le?
Persze, nagy szeretettel, abszolút. Nagyon-nagyon nyitott vagyok rá.
Milyen,
nagyon szeretek tapasztalatot cserélni. Főleg kölyök kutyák az én területem.
Ja, felületen,
bárhol.
El.
Telefonon is el lehet engem érni, a Facebook oldalunkon is, bárhol. Abszolút.
Mert ugye szerintem, tehát nem tudják az emberek, hogy lehet, hogy ugye nem látják, vagy nem tudják, hogy te ki vagy, és pont ez a cél most, hogy egy kicsit jobban lássanak téged, és jobban meghallják azt, hogy te hogyan gondolod, illetve lehet, hogy most van olyan állatvédő, aki azt mondja, hogy tök jó, nem is tudta, és szeretne tanulni. Ugye ez nem, sajnos nem mindenkiben van meg az igény, mert valaki azt mondja, hogy hát én mindent tudok, 30 éve kutyázok, közben nagyon bután csinálja, mert sajnos ugye ez se lehet, ahogy egy vállalkozás se lehet úgy vezetni, hogy hát egy fotózás vállalkozás az nem annyi, hogy az ember fényképez. Az egy nagyon pici része, mondjuk úgy. Nagyon sok mindent kell, sok mindenhez kell érteni, és látom te is, és te is mondod, hogy sok mindenhez kell érteni, de például ahhoz kell érteni, hogy saját magadat érezd, és tudjad, hogy mikor sok, hogy mikor a kiégés előtt már érez, hogy most rossz irányba mennek a dolgok. Tudjál pénzügyileg tervezni, tudjál kommunikálni, tudjál jól kiválasztani gazdikat.
Igen, az is lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy jó, de nekem ez nem célom, mert én 200 kutyát szeretnék megmenteni. Mert hogy más a prioritás. De én nem, én tehát hogy szerintem ez a beszélgetés nagyon jól megadja azt az ívet, hogy mi az én irányom, és hogy mi az én célom. Akinek ez iránya lehet, annak én nagyon-nagyon szívesen segítek benne, nagyon örömmel átadom azokat a buktatókat, amiken én átmentem, akár a lelki részén, akár a gyakorlati részén át, tehát hogy tök szívesen, de hogy az emberek állandóan túl akarják licitálni egymást, tudod, hogy ilyen az ember, és ebben nehéz azt mondani, hogy igen, nekem én nem akarok 100 kutyát, én azt a 10-et akarom csak, mert nekem én azzal tök oké vagyok. Nekem az fér bele az életembe, azzal tud a mérlegem egyensúlyba lenni, azzal tud Jóánovics Andrea maradni, és azzal tud a putrinkás kutya maradni.
Ez egy jó üzenet amúgy mindenkinek, hogyha akar valamit tenni, akkor ne nagyba akarja csinálni, hanem kicsiben. És sokkal nehezebb kicsibe csinálni, tehát hogy bőven lesz kicsibe is nehézség, de hogy ne ez a túllicitálás legyen. A te példád mutatja meg, és szerintem, hogy majd valami más keretet is próbálok teremteni annak, hogy megmutass, hogy hogyan lehet piciben csinálni. Mert szerintem ez baromi izgalmas, mert hogy ugye ketten csináljátok, tehát két emberrel lehet azt csinálni, hogy 20 kutya, hát mondjuk 10 kutyát el lehet-e látni, el tud-e látni két ember?
Kiválóan. Azt mondom, hogy az a kutya igényeinek a majdnem 100%-os kielégítését tudja biztosítani.
Jó, a másik problémám viszont a 10 kutyánál, hogy nagyon nem mindegy, hogy örökbeadható az a 10 kutya, vagy nem.
Mit jelent, hogy örökbeadható? Ki nem adható örökbe?
Hát az, akinek nem, akiért senki nem. Nem tudom, hát akkor válaszol meg. Én azt látom, hogy a szervezeteknél ugye egyre nagyobb az a százalék, akikért nem érdeklődnek, és benn ragad.
Mert nem szép, mert nem aranyos, mert nincs megmarketingelve. Én nagyon sok nem szép kiskutyát örökbeadok, mert olyan környezetben van, olyan szeretettel vannak a posztok róla kitéve az oldalra, hogy az emberek azt érzik, hogy hát ez annyira cuki, én is így akarom. Ez nagyon jó, és az összes csúnya kutyánkat elvitték.
És nem csak itt most elsősorban nem csúnya, beteg kutya. Tehát viselkedés problémás,
Tehát azon nagy... lehet dolgozni. Tehát ott azért vannak egy szakember, aki ehhez ért, aki tudja, hogy ennek mi az oka, az ezen nagyon szépen tud dolgozni. Tehát, hogy hosszú én azt gondolom,
idő.
Hogy... Mennyi?
Ez hosszú idő.
Nem biztos.
Hát nem biztos, de lehet, hogy hosszú idő.
Mi nem a hosszú idő? Egy kutya élete nem hosszú idő. Tehát, hogy viszonylag pici változásokkal, nagyon pici finom hangolással a kutyán rengeteget tudsz változtatni. Az én terápiás kutyám, aki a jobb kezem a munkámban, ő rettegett az emberektől. Most osztályelső terápiás kutya. Tehát, hogy nagyon sokat számít az, hogy te hogy közel, hogy tudsz-e kommunikálni azzal a kutyával azon a nyelven, amit a kutya ért. Nagyon sokan nem tudnak, akik az állatvédelemben vannak. Óriási baj. Óriási baj. És ezzel nem azt mondom megint, hogy én vagyok a bölcs, és én vagyok, aki mindent tud, de hogy folyamatosan tanulok, képzem magam mindenféle vonalon, problémás kutyás vonalon, terápiás kutya vonalon, mindenféle vonalon. Mert érdekel. Mert segíteni szeretnék. Mert az állatmentésben azt látom, hogy, és persze mit jelent a problémás kutya, hogy folyamatosan ugat? Miért ugat? Megtaláljuk-e azt, hogy ne ugasson? Nem tud egyedül lenni? Miért nem tud egyedül lenni? Miért nem tud pihenni? A kutya nem egy bonyolult szerkezet. Fele annyira nem bonyolult, mint amennyire te azt gondolod. Sokkal könnyebben lehet szerintem vele. Nem tudom, tehát, hogy mit jelent a problémás kutya. Nyilván egy gyepmesteri telepről elhozott kutya lehet, hogy problémás, lehet, hogy beragad. Ezekkel kalkulálni. Én nyilván ilyenekben nem megyek bele. Tehát viszonylag kevés volt. Egy kiskutyám, aki úgy került hozzám, hogy ő mozgássérült volt, és kerekes szerkezettel tudott csak járni, és az a kategória volt, amire én azt mondtam, hogy én azt hosszú távon nem tudnám csinálni. Az egy brutális meló. Nyomni a pisit, nem tudja tartani a kakit, az evése, szóval, hogy az nyilván problémás. Nyilván nehéz. De simán el tudom képzelni, hogy van egy szervezet, aki csak ilyen kutyákkal foglalkozik. Mert ha csak ilyen kutyáid vannak, akkor sokkal egyszerűbb arra összpontosítani. Tehát ha csak problémás kutyákat kezel, mondjuk egy szervezet, már, tehát hogy lehetne egy kicsit specializálódni arra, hogy mondjuk a problémás kutyákat kezeli az az ember, aki mondjuk ért a problémás kutyákhoz.
Igen, csak nem annyira népszerű, illetve sokkal nehezebb, vagy akár több pénzbe is kerülhet egy ilyen kutyának a gondozása.
Hát figyelj, ez megint nagyon vékony jég, hogy erről mit gondolok, hogy egy kutya mondjuk, aki megharap valakit, vagy annyira problémás, hogy nem tud hozzá bemenni senki, hogy úgy éli le az életét egy kenelbe, hogy soha senki nem tudja megsimogatni, hogy az élet annak a kutyának szerinted? Mit gondolsz róla? Tényleg érdekel.
Nagyon nehéz megmondani, hogy mi a jobb. Nincsen, tehát, hogy az egy élet, tehát, hogy...
Igen, az egy élet, de az a kutyának az egy élet? Szerinted el tudja ezt dönteni valaki? Hát szóval nagy kérdések vannak ebben, de én nem világmegváltó szerepre török, hanem én abban a picike kis szegmensben, amiben én tudok hatékony lenni, én abban próbálok mozogni. Nem akarok nagyobb kihívásokat. Én abban szeretnék jó lenni, amiben vagyok. És nyilván, ha van egy problémás kölyök kutyám, azt nem hagyom ott, tehát hogy akkor dolgozom rajta. De eddig még minden kis kutyát örökbe adtam.
És ezért mondom, hogy okosan csinálod, mert mondod, hogy akkora kihívást vállalsz, amennyit még elbírsz. Tehát, hogy jól
hát persze.
Látod a határaidat.
Nagyon sokszor lehet ezt előre látni. Én nagyon sokszor látom, hogy ebbe minek szállnak bele. Tehát, hogy ez már egy eleve. És ha az ember nem száll bele, ahogy mondtam neked, hogy amikor oda mentem az emberemhez, és láttam azzal a csompi kutyával, már nem tudtam azt mondani, hogy hagyja. Nem kell ezekbe belemenni. Tehát ezeket ügyesen el kell lavírozni. Ezekből ügyesen ki kell farolni. Nem biztos, hogy meg kell találni. Tehát, hogy lehet olyan helyekről is kutyát szerezni, ami nem ennyire szélsőség, és ahonnan nem ilyen problémás kutyát. És sokkal hatékonyabb. Tehát az ember belefásul abba, hogy sikertelenség, hogy nem tudja. Emögött, az egész mögött ott van egy ember, akiért felelős vagy, akiért muszáj pozitív irányba vinni ezt az egészet, mert különben bedől az egész, és amikor bedől egy olyan ember, ahol 200 kutya van, akkor ott nagyon nagy baj van. Nagyon sok ilyen van. Nem feltétlenül nyilvánosan, de folyamatosan innen-onnan hallom, ez bedől, ott van 200 problémás kutya. Mi lesz ott? Mit csinálsz velük?
Ó, igen.
Szóval hát nem baj, lehet...
Az egy nagyobb probléma, hogy amikor már a mentés után fokozódik a probléma, Tehát, hogy nem az, hogy kezelve lenne, hanem rosszabb hát is lehet. Tehát ott lesz problémás a kutya, igen. Az viszont tényleg nagy probléma, az viszont nagyon rossz.
Hát
és
igen.
Sokan úgy vállalnak kutyát, hogy nem tudják biztosítani, hogy jobb legyen az életük, és ne legyen problémás, és utána ezekkel a kutyákkal meg még nehezebb lesz, és akkor...
Itt van egy nagyon egyszerű dolog, a parvó. Egy kiirthatatlan, egy minden túlélő borzalom a kutyás világ, kölyök kutyás világban. Fel kell tudni mérni, hogyha nálad parvó volt, akkor nem viszel oda két hét múlva másik kutyát, mert az is parvós lesz. Különösen úgy, hogyha neked a fertőtlenítőszered az egy egyszerű háztartásban használható valami, ami egyértelműen nem viszi a parvót. Tehát pontosan tudjuk, hogy a parvót a nagyon magas hő viszi, meg nagyjából a földcsere. Tehát, hogy észre kell gondolni.
Egy picit a vidámabb dolgokkal is beszéljünk itt a végén, uh-huh. A terápiás kutyákról, mert mondtad, hogy gyerekekhez jársz.
Igen.
Hogy jött, hogy még erre is van időd? Hát nem hiszem el.
Ez az én szerelmem, tehát hogy ez az én legkedvesebb dolgom az állatvédelemben, hogy mentett kutyákból segítő kutyákat képezni. Mert hogy nagyon sok kutya van, beszéltünk a problémás kutyákról, de rengeteg gyémánt van. És erről csak szuperlatívuszokba tudok beszélni, és azért is nem szeretek erről beszélni, mert mindig bőgök a végén, mert hogy olyan szeretet van a szívemben, és olyan alázat és olyan rajongás, és szóval, hogy amit ezek a kutyák tudnak, azt emberi észre nem tudjuk felfogni. Tehát a kutyák annyival többet tudnak, amiről pedig a magyar etológia világhíres, tehát nagyon sok mindent tud, de mégis a kutyák zseniálisak. És annyira szolgálják az embert, és olyan sokszor segítenek. Én kiképzője is vagyok a terápiás kutyának, és az alapítványom szervezete is a terápiás kutya szövetségnek, tehát hogy mi a nagy egészben is ott vagyunk piciben, és hát ez szerelem beteg gyerekekkel dolgozni úgy, hogy a kutya segít. A kutya... Most volt egy nagyon kedves programom, ahol fiatal felnőttekkel dolgoztam a Mollival. Autisták, itt-ott megrekedt felnőttek voltak ebben a programban, és mindenféle zeneprogram, festőprogram, minden volt, és a végén, amikor vége lett a programnak, volt egy ilyen zárója, és akkor azt mondták ott a fiatalok, hogy a kutyás volt a kedvenc. És hogy annyi mindent kihozott ez a kutyás, hogy figyelj, nem órákig tudnék róla beszélni, hogy milyen csoda volt, ahogy a nem beszélő lány elkezdett a kutyámmal beszélgetni, és utána velem. De hogy hosszú folyamat volt, és ennek az íve, a először csak finoman ment a kutyához. Nagyon ügyes volt a kislány a kutyával, senkivel nem beszélt. Nagyon-nagyon érdekes. Olyan mélységek vannak ebben, hogy aki egy picit is kinyitja a szívét erre a vonalra, az nagyon fogja szégyelni magát azért, hogy ember, és hogy itt tart az állatokkal való bánásmód, ahol.
Ha örökbe fogadok egy kutyát, és szeretnék az, hogyha terápiás kutya uh-huh. lenne, mert azt érzem, hogy valamiért azt érzem, hogy van benne valami, uh-huh. akkor hogy érdemes neki kezdeni?
El kell menni egy ilyen szervezethez, aki ilyenhez. Terápiás kutyákat képez. A Matesze oldalán van ez a hivatalos szervezete a terápiás kutyás szervezeteknek, és ott fel van sorolva, hogy kik azok az alapítványok, szervezetek, egyesületek, akik ezzel foglalkoznak, ott meg kell keresni, rendszeresen van, akik indítanak tanfolyamot, nem mindenhová könnyű bekerülni, mert ugye nyilván ez egy zárt közeg, és ha valaki levizsgázik terápiás kutyaként, az utána ahhoz a szervezethez röghöz kötött, tehát az a szervezet felügyeli gyakorlatilag az ő terápiás munkáját. Ugye a terápiás kutya egy gazdával alkot egy terápiás párt, tehát a kutya mással nem dolgozhat, ők ketten együtt egy pár gyakorlatilag.
Izgalmas, és már csak azt szeretném megkérdezni, hogy neked hogy lehet segíteni? Mert beszéltünk arról, hogy te hogyan segítesz, de hogy neked hogy tud valaki segíteni, hogyha szimpatikus a munkád, vagy szeretni támogatni azt, amit csinálsz, akkor hogyan és mivel tud neked segíteni?
Én nekem a legfontosabb az 1%, mert az egy biztos jövedelmünk. Tehát úgy gondold el, hogy az egy olyan biztos alap az egész éves költségvetésünkbe, amiből mi kalkulálunk, hiszen az összes többi az bizonytalan. Az, hogy az emberek éppen mennyi adományt adnak, és én nagyon nehezen kérek. Én ebben nagyon béna vagyok, és nagyon rossz vagyok benne, tehát százszor inkább beleteszem ötször a sajátomat, mint hogy egyszer mondjuk kiírjam, hogy most szükségünk lenne segítségre. Úgyhogy
És évközben, hogy amikor már megvolt az 1%-os felajánlás,
mi
akkor hogyan
nagyon
lehet?
Sok kutyapelust használunk például, nagyon nagy segítség, hogyha valaki kutyapelust hoz. Nagyon nagy segítség az, hogyha valaki megkérdezi, hogy pontosan mire van szükséged. Mert hogy egyféle táppaletetek, nem szeretem a többfélét, lehet, hogy ez is hülyeség, mert hogy más örül, hogy egyáltalán kap, de én fixen egyféle táppaletetek, ezért nekem az a segítség, hogyha valaki azt az egyféle tápot adja.
És ha nem tárgyi és pénzbeli adomány, illetve támogatásról beszélünk, van-e valami, amivel lehet téged segíteni?
Van az alapítványunknak számlaszáma, és igen, oda lehet utalni.
És ezen kívül, tehát a pénzadományon kívül mivel lehet?
Hát mondjuk kutyapelenkával.
És ha nem tárgyi és nem pénzbeli adományról beszélünk, akkor mivel lehet segíteni neked?
Most például kaptam egy kovászos kenyérsütőt a folyamra, egy belépőt, ami nekem volt segítség, mert egy kicsit kikapcsoltam abból, ami nagy segítség, hogyha találnék egy olyan embert, akire nyugodtan rá tudnám bízni a 30 kutyát. Nagyon szép helyen élünk, egy hétvégére, ha valaki kiruccanna és beköltözne hozzánk, az óriási segítség lenne. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy segítség lenne.
De gondolkoznod kellett. Nem volt egyértelmű, hogy mivel lehetne segíteni, de...
Nem, mert nehezen kérek, tehát valahogy így ebben én nem vagyok erős, tehát ha én kérhetnék valakitől segítséget, vagy menedzselést, akkor mindenképpen az lenne, hogy én hogyan tudjam. De számomra egyébként az a baj, hogy azt a részét nem is szeretném csinálni, hogy én minden nap kiírom, hogy most ennyi pénzre lenne szükségem. Én azt szeretném, és a Mollival, amikor dolgozom, mondjuk magánóvodába, és ott megkérdezik, hogy ennek mi a díja, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy ennek az a díja, hogy a szülők támogassák az alapítványt tetszőleges összeggel. Nem szabok fix összeget, tehát hogy az emberekben legyen egy társadalmi felelősségvállalás, hogy azt érezzék, hogy az, hogy itt csili-vili minden nálunk, amögött nagyon sok pénz és nagyon sok munka van, de hogy ennek van ára. És ez nem a semmiből jön, hanem az abból jön, hogy az emberek... Képzeld el azt, hogy mi nem kérünk az örökbeadásért pénzt. Tehát, hogy mi így úgy adunk örökbe kutyát, hogy nem kérünk érte pénzt. Azt szoktam mondani, hogy ha eszetekbe jut, vagy éppen van valami meghitt pillanatotok a kutyával, akkor utaljatok egy 1000-est a Putrinkára, és szinte senki nem utal. Tehát még az első évben csak-csak, de hogy az embereknek nincs meg a fejébe az, pedig ez nem egy nagy dolog. Tehát én magam úgy, hogy egyébként rengeteg helyre segítek, mint Juhánovics Andrea, nem csak a Putrinkán keresztül, én nagyon sok, de az embereknek nem jut eszébe. És pedig nagyon sok olyan ember van körülöttem, aki igazán megtehetné, és nem. És én ezt se tudom jól kommunikálni. Nem tudom elmondani neki, hogy figyelj öregem, jusson már eszedbe. Nagyon sokan... Volt egy nagyon kedves támogató, most már barátnőm lett, aki rengeteget segít most a Putrinkának. Ő azt mondta, hogy ő sose gondolta, hogy nekünk segítségre van szükségünk. Tehát, hogy ő azt gondolta, hogy itt minden tökéletes, hogy mi dúskálunk a pénzbe, és hogy minden tök jól csinál. Tehát, hogy nem jó a kommunikáció, mert hogy azt vetítem, hogy itt minden jó, és tényleg jó, de hogy emögött borzasztó nagy munka van, és hogy én azt szeretném, ha az emberek értenék azt, hogy ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha ők segítenek, és egy picit mindenki tud segíteni. Tehát, hogyha ha mindenki csak havi 1000 forintot utalna annak a szervezetnek, akit szeret, vagy tisztel, vagy minden este megnézi a vicces kutyamacskás videóit, vagy a nem tudom, a kölyök kutyás videóit, amit nálunk imádnak, akkor már könnyebb lenne. De eszébe se jut az embereknek, nagyon-nagyon ritkán.
Jó, én szerintem lehet változtatni az embereken, nyilván nem mindenkin, és a végső üzenet, hogy egy picit mindenki tud segíteni.
Igen.
Én nagyon örülök, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Én is nagyon, ez egy végtelen téma, amit órákig tudnánk
folytatni. Szerintem lesz folytatása.
Nagyon szépen köszönöm, Péter.
Mizsla Fotózás Podcast.